Köszönöm szépen. Nagy szeretettel köszöntelek én is benneteket. Külön köszönet a gyerektáborban szolgálóknak. És hálásak vagyunk, hogy egy gyülekezet anyagi támogatása mellett egy elérhető áru tábort tudtunk idén is lehetőségképpen biztosítani, ahol 34 gyerek és hozzájuk tinédzserek, segítők, szolgálók kapcsolódtak, és hogy hallottam, jól sikerült, és a szolgálatnak az öröme is, és a közösség is áldásos volt a csapatban. Szeretném, hogyha a Bibliáitokban odalapoznátok az Ámosz próféta könyvéhez, a 9. fejezethez. Ámosz próféta könyvének 9. fejezete, majd pedig az apostolok cselekedeteiről írott könyv 15. fejezetéhez. Egy-kettő, de lehet három alkalommal is arra keresünk választ, hogy miért akart Dávid fizikai épületet építeni az Úrnak. Mi mozgatta Dávidot arra, akinek egyébként látni fogjuk, hogy egy nagyon új szövetségi hite volt, nagyon komoly meglátásai voltak, miért tartotta fontosnak, hogy házat építsen az Úrnak a földön? És azt is érdemes aztán csak a fejünkbe, vagy gondolatainkba idézni, hogy majd az Úr Jézus, amikor eljön a földre, ő is házat hoz el a földre. Lesz egy fizikai hely, ahol majd járulnak a népek, és azzal együtt is érdekes kérdés ez, hogy azt mondjuk, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma, de az is benne van a Bibliában, hogy mint élőkövek épüljetek fel szent házzá, és mindezt nyilván, ha homályosan is előre nézze, Dávid ezt már látta, és látni fogjuk, nagyon komoly kinyilatkoztatásai voltak neki az Úrtól, mégis fontosnak érezte, hogy építsen egy fizikai épületet, az Úr házát megépítse, és Salamon idejében ezzel is készül, amely egyértelműen tetszésére van az Úrnak. De már a gondolat is tetszett az Úrnak. Mert azt mondta Dávidnak, hogy mivel a te szíved ilyen, hogy te házat akarsz építeni az én nevem tiszteletére, én meg azt mondom neked, hogy én most fogom a te házadat építeni. És ugye van egy probléma velünk emberekkel, amikor megfordítunk dolgokat. Amikor azt mondjuk, hogy Isten országát keresem, az ő házát építem, tehát ő engem meg fog áldani, és építeni fogja az én házamat. Nagyon egyszerűen el lehet csúszni. Azt lehet mondani, ha én építem az Úr házát, és keresem az ő országát, meg fog áldani. És ha nem áld meg, nincs értelme építeni az ő házát és országát. És akkor mikor nem jönnek be a dolgaink, úgy, ahogy mi terveznénk, és ebben elcsüggedünk, és Isten ellen kezdünk felkelni, akkor már lelepleződött az, hogy valójában mi nem az Isten országát kerestük, hanem üzleteltünk az Istennel. Tehát a hangsúly mind van. Isten az ő szívének hangsúlyát arra tette, hogy ő majd építi a te házadat, de ezt megelőzően azt mondja, hogy a te szívedben a hangsúlya pedig az legyen, hogy te pedig Isten országát kerested először, és ezzel foglalkozzál. Fiatal házas voltam, és most felidéztem magamban ugye a mennyegző alkalmából. Pénteken egy nagyszerű alkalmunk volt, Tibor és Zsuzsa összekötötte az életét Szilágy, Szentlélek. Szent király, Szilágy Szent király. Bocsánat, még ezt tudtam egyébként valamikor, mert oda találtam egyébként Szilágy Szent királyon, áldjam őket az Úr, itt is kívánjuk nekik. És eszembe jutott a bolondságon fiatal házasként, sportot üztem abból, hogy szem előtt tartottam azokat az igeverseket, amelyek a feleségemre vonatkoztak. És amikor a felesége nem azt csinálta, amit én úgy gondoltam, a Biblia szerint csinálnia kellene, akkor én tájékoztattam, hogy milyen ige jön az Úrtól. Kedves feleségem türelmesen hordozta ezt 3 másodpercig. És aztán megkért engem nagy szeretettel és tisztelettel, hogy nem lehetne, hogy azokkal az igékkel foglalkozzak, amelyek a férjekre és a férfiakra vonatkoznak a Bibliába, és meghagynám neki, hogy én meg foglalkozzon azokkal, amelyeket neki szól az Úr. De látjátok, pontosan így cseréljük fel a hangsúlyokat. Amikor nem azzal foglalkozunk, ami a mi dolgunk lenne, és ezért nem vagyunk megáldva. Ezért vagyunk áldatlanok. És nem akkor tapasztaljuk meg az Úr áldását, amikor tényleg azzal foglalkozunk, amire az Isten bennünket hívott el, és bennünket választott ki. Tehát amikor ebben a Dávid életútján keresztül megnézzük ezt az igazságot, hogy Dávid sátorra és házat építeni az Úrnak témában, valójában ezeket a hangsúlyokat keressük, hogy Dávid szívében mik voltak a hangsúlyok. Tehát hogyan jutott el egyről a kettőre, felismerésről felismerésre, és ezek a meglátások, megértések az Úrtól, hogy változtatták a gondolkodásmódját, és hogyan helyezték a szívére azt, hogy az első adandó alkalomkor, amikor erre már megvolt a lehetősége, az Úrnak akart kőből épített házat építeni. Az első alkalommal. Amikor ő királyá lett, az első dolga az volt, azon gondolkodott, hogy megszerezni azt a helyet, ahol az Úrnak házat lehet építeni. Hogy jutott ő idáig, és miért volt ez neki fontos annak a személynek, akit az új szövetségi szentiratok is sokszor emlegetnek, és azt mondja az írás, hogy Isten szíve szerint való férfi volt. Nem hibátlan, de mégis az Isten szíve szerint élt, és Isten szín előtt így járt. Én azt gondolom, mi sem lehet nagyobb vágyunk az Úr gyermekeiként, mint hogy az ő szíve szerint való életet éljünk. Igaz, hogy kedvesek legyünk az ő szín előtt. No, hát a Ámosz proféta könyvéből olvasunk két ige verset, méghozzá a 9. fejezet, 11-12-es versét. Azon a napon fölállítom Dávid összedőlt hajlékát, vagy leomlott sátrát, kijavítom réseit, helyreállítom romjait, fölépítem, és olyan lesz, mint Hajdan. Birtokba veszik Edom maradékát, és mindazokat a népeket, amelyeket majd rólam neveznek el, így szól az Úr, aki ezt véghez viszi. Az ószövetségi szentiratokban általában Edom egy gyűjtő fogalom. Az Isten ellenségei, Isten népének ellenségeit nevezték így, több helyen is megjelenik az ószövetségi iratokban. Nyilván Edom Ézsau egyébként, aki állandóan küzdött, ugye, Jákob a konfliktusban van, ezért van ez a kép a Bibliában. És milyen csoda, hogy az Isten ellenségei hozzátérnek, az Isten ellenségei, aki nem az ő népe voltak, lesz egy nap, amikor nevéről neveztetnek. Az ő népe lesznek, ő hozzá tartoznak. Egyértelmű tehát, ugye, hogy ez a profétai kinyilatkoztatás kép Ámosz proféta könyvében, aki Ézsaiás előtt egy olyan 50-70 évvel szolgált, mint pásztor egyébként, mint Junyáj mellett élő kétkezi munkásember, ott hivatott el, nem messze Jeruzsálemtől, és ő neki adta Isten ezt az igét, és azért is érdekes, mert Ámosz könyve nagyon kemény, az Isten igazságának könyve, tehát elég komoly ítéletek vannak benne, és mégis ez az utolsó néhány vers, ez egészen másról szól, ami nagyon távoli és evangéliumi ígéret van benne. És olyan erős volt ez az ígéret, hogy hordozták is a zsidók, és az első gyülekezetben is megvolt ez a fajta várakozás, ez a fajta hit, amit Isten több mint 700 évvel korábban Ámosz által ígért. Ezért az Apostolok cselekedetei könyv 15. fejezetében az úgynevezett apostoli zsinat, vagy jeruzsálemi zsinat, mert ugye nem csak apostolok vettek részt rajta, kapcsán hangzik el, amikor is ugye azon beszélgettek, hogy kell-e a pogányokból lett keresztényeknek zsidóvá lenni, és körülmetélkedni, és zsidóknak a törvényeit betartani. Ebből olvasom a 13. verstől kezdődő szakasz, a 21-es versig, tehát Abcsel 15-13-tól. Amikor elhallgattak, megszólalt Jakab, Jézus féltestvére. És ezt mondta, testvéreim, férfiak, hallgassatok meg. Simon elbeszélte, hogyan gondoskodott már kezdetben Isten arról, hogy a pogányok közül népet szerezzen magának. És ezzel egyeznek a proféták szavai, amint megvan írva. Ezután visszatérek, és felépítem Dávid leomlott sátorát, romjait is felépítem, és helyreállítom azt, hogy keresse az emberek maradéka az Urat, és mindazok a népek, amelyeket tulajdonomnak neveztem. Így szól az Úr, aki ezeket öröktől fogva ismertté tette. Ezért én úgy gondolom, ne terheljük meg azokat a pogányokat, akik megtérnek Istenhez, hanem rendeljük el nekik, hogy tartózkodjanak a bávány okozta tisztátalanságtól, a báványimádástól, a paráznaságtól, a megfulladt állattól, a vértől, húst a vérrel nedd, mert Mózesnek ősidőktől fogva minden városban megvannak a hirdetői, hiszen a zsinagógákban minden szombaton olvassák, mármint Mózes könyvét. Eddig az ige. Ugye nyilvánvaló, hogy egy csodálatos felismerés van ebben a szakaszban, azaz Jakab által a Szentlélek elé tárja a gyülekezetnek, hogy ez a korszak az, amerről Ámosz profétál. Tehát most van az az idő, amikor akik távol voltak az Úrtól, az Úr népe lesznek, és a Dávidnak a sátora, a Dávidnak a látása, amit kapott Istentől, de Gád és Nátán profétával összefogva, kinyilatkozást vettek az Istentől, és ne felejtjétek el, és majd eljutunk oda is, hogy a templomnak a terve, és az Isten tiszteleti szertartás, amely rendkívüli módon újszövetségi volt egyébként, tehát nagyon az újszövetségi kornak az Isten tiszteleti elemeit tartalmazta, meg főleg a lelkülete, a közvetlensége Istenhez jellemzően az volt, és majd el fogunk jutni ebben a sorozatban eddig a pontig is, hogy ez az, amit azt mondja Isten, hogy helyreállít, és Gád és Nátán proféta által a templom pontos tervrajzát is elvették a mennyből. Hát nem arról szólt a történet, hogy Istennek nem tetszett volna az, ami Dávid szívében megfogalmazódott, hogy ő házat akar építeni az Úrnak. De ő nem olyan házat akart építeni az Úrnak, amire majd büszkék leszünk, és majd kifényezzük, és majd jaj, de jó lesz, hogy van nekünk egy ilyen, hanem valamit az Isten számára akart építeni. Isten dicsőségére akart valamit tenni, egy olyan helyet, ahol emberek maradéka megtalálja az Urat, és keresheti az Urat, és majd később azzal is foglalkozunk, csak sok-sok gondolat jön belém, és nem baj, többször elmondom. Ézsaiás pedig azt mondja, Ézsaiás 57. részében, hogy ez a ház pedig, az én házam, az imádság háza lesz. Ugye nem véletlen, hogy a baptista imaházakat imaházaknak nevezik, nem csak a baptista imaházakat egyébként, reformátusoknál is vannak imaházak, amiket így neveznek egyébként, de nem véletlen, hogy imaháznak nevezik, nem templomnak. Mert ez egy újszövetségi felismerés. Egy más dolog, mint egy ószövetségi koncepció. És a Dávid templom építési koncepciója nem ószövetségi volt egyébként. Nyilván Dávid korában párhuzamosan mennek a dolgok, hisz még az ószövetségben élünk, de már előre ő látja az új szövetséget, és tele van ezzel a megértéssel és ezzel a hittel, tehát ezért párhuzamosan látjuk az új szövetséget meg. De azért van az, hogy az újszövetségi szentiratokban például a dicsőítés imádat szolgálatáról, meg sok-sok istentiszteleti szertartásról nincs kijelentés, mert a Dávid sátorának már része volt. És nagyon részletes kijelentést olvasunk a Krónikák könyvének 17. fejezetétől, például az istentiszteleti szertartásról, amelyet, mondom, Gád és Nátán prófétával együtt magától, az Úrtól vettek át, tehát mennyi kinyilatkoztatás alapján építették föl azt az istentiszteleti formát és módot, ahogy idősek, fiatalok, a 24 órás dicsőítés, a felváltva szolgálat, a különböző szolgálatok felosztása, megosztása megtörtént. Dávid korában, ugye mondtam, párhuzamosan zajlanak az események, ötféle markáns áldozati forma volt, amely szintén előképet jelent. Az egyik volt az égő áldozat, a másik volt az ételáldozat, a harmadik a hála, vagy a közösségi áldozat, aztán a bűnért való áldozat is megjelenik, és a vétek áldozat végül, amelyet ugye jellemzően bemutattak az engesztelés napján, és amikor a kos vérével ment be a főpap a Fridládához, de erre is még visszatérünk. Érdemes megnézni azt is, hogy az áldozatok, amikor csoportokban mutatták be, a következő sorrendet vették föl, és ennek is van egy új szövetségi üzenete. A bűnért való áldozat, vagy vétek áldozat volt az első, majd az égő áldozatot mutatták be, amely a teljes odaszentelés, odaszánásnak a szimbólum. Ugye a bűnért való áldozat a bűnbánat, a bűnvallás, és a bűnbocsánat átvételének a szimbóluma. Az égő áldozat volt a teljes odaszentelés, odaszánás, és aláhúzom kétszer ezt, mert keresztény életünkben sokszor vagyunk itt hiába, hogy nem igent vagy nemet mondunk, hanem ist mondunk. Mondjuk a világra. Azt mondja a keresztény író C.S. Lewis, hogy milyen furcsa a keresztényeknél, azt mondják a paráznaságra, hogy förtelmes bűn. A pedofiliára, hogy förtelmes bűn. Pedig az emberek a világiasságért mennek pokolra. A világ szeretetért vesznek el. És ennek csak egy megnyilvánulása ez a bűn. És szemet hunynak a világias életmódra, a világias életvezetésre, a világ szeretetére. Pedig ezért károznak el. Sokan. Meghökkentő igazság, hogy milyen hajlamosak vagyunk különbségeket tenni a magunk javára. Látszólag. Magunk javára. Tehát égő áldozat az odaszánás, amely nem is-is, hanem igen vagy nem. Még akkor is, ha nem mondom, hogy ez könnyű néhány esetben. Tisztán vagyok vele. Miért? Hát azért, mert az Ószövetség néha, Ószövetség néha egy hajszá választja el az Új Szövetségtől. Mondjuk a törvény szempontjából. Az Ószövetség szempontjából törvény, de az Új Szövetség szempontjából törvény nem jó, nem rossz, de nem üdvözít. Az Ószövetség szempontjából a törvény egyedül. Kicsi a különbség, de lényeges. Miért mondom ezt? Szintén olvastam valakitől, aki azt mondta, hogy az imádság annyira elfárasztotta, mert mindig azon gondolkodott, miután imádkozott, hogy vajon jól imádkozott-e. Vajon tényleg pontosan imádkozott-e? Tényleg úgy imádkozott-e, hogy az tetszik az Istennek. És ezért az imádság már elfárasztotta. Mindaddig, amíg rá nem jött, hogy az imádság az nem egy ilyen perfekcionista törvény szerinti valami, amit be kell mutatni az Istennek, mert ha nem mutatom be az Istennek, akkor nem leszek jóba az Istennel. Tehát értitek, hogy néha hajszá választja a dolgot. Mindegyik imádságról beszélünk, de lehet teljesen rosszul szolgálni az Urat, rosszul imádkozni, rosszul olvasni Bibliát, úgyhogy az embert megkeseríti, tönkreteszi. És nem a lélek szabadságában éli meg a keresztény életét, vagy a hívő életét. Hanem a törvény átka nehezedik az életére, nem pedig a lélek szabadsága. Aztán ott van a hála áldozat, a harmadik áldozati csokor, hála áldozat és étel áldozat, ez a közösségi áldozat formája. Gyakori volt, hogy kapcsolt hozzá az ital áldozat is. Tehát előbb a bűnt kell rendezni, majd odaszenteni az életünket, egészen magunkat Istennek, aztán lehetséges a közösség megélése Istennel és a testvérekkel. Akkor szabadul fel az ember szíve a közösségre. A Bibliában van egy nagyon nehezen felfogható rész, gyakorlatilag néhány évtized, egy-két évtizedről beszélünk, amikor a Fridláda nincs a Szent Sátorban. Ugye Éli idejében összekeveredik az Isten tisztelet a paráznossággal, a tisztátalansággal, a világiassággal. Ilyen keveredett valami jön létre. Isten hosszan tűr, többször figyelmezteti őket, majd Sámuel prófétán keresztül ad intést, tudjuk, mindig az Istennek a profétai szava azért szól, hogy megtérésre segítse. Még az intés is azért van, hogy ha megtér, akkor az illető, akkor Isten megbánja, hogy rosszat tervezett. Ezt mondja az Isten igény, mert nem kívánom a bűnösnek halálát, hanem bűnös megtérés éljen. Tehát az az intés, ami ott van, meg a jövendőlés, Sámuel által, amit Isten adott a szájában, mint gyermeknek, hogy térj meg, meg incs meg a fiaidat, meg tedd rendbe a házadat, mert megrontják az Isten tiszteletet a parászna életükkel. Az megtérésre való felhívás volt. Nem tette meg, aztán a filiszteusok ellen elvesztik a háborút, és elveszítik a Fridládát is. Csapások érik, ugye meghal Éli is, a menye is elvetél, meghalnak a fiai is, a Fridláda pedig egy kalandos útra kerül a filiszteusokhoz, és hát majd olvassátok a történetet, végül is a filiszteusokat Isten megveri csapásokkal, ezért fogják a Fridládát, és ráteszik egy új szekérre, ökröket kötnek elé, és áldozati ajándékokat helyeznek el a láda mellé, és elengedik az ökröket. És csak nézik, hogy az ökrök meg elindulnak Izrael felé. Mint hogyha vezetné őket valaki. És követték messziről, és amikor Abinadáb házába ér, Kirjat Jairimbe, akkor gyakorlatilag leveszik a ládát onnan, és a szekeren feláldozzák a állatokat, Istennek mutatnak be áldozatokat, és gyakorlatilag semmi több, ott hagyják a ládát. Tehát van az oltár, a áldozati oltár, van a sátor, meg van a láda, külön életet élnek, és amikor Dávid elfoglalja Jebuszt, azaz Jeruzsálemet, és egy külön fejezet, már most elég sokat mondtam, hogy külön fejezet, mert aztán tízes sorozatnál tartunk, de azért ne aggódjatok, annyi nem lesz. Akkor neki válik fontossá, hogy a láda visszatérjen, de nem a sátorba, hanem Jeruzsálembe. Ugyanis a sátor Gibeonban van, és ott folyamatos az Ószövetség áldozat. És az új szövetség áldozati forma pedig Dávid idejében az Isten kijelentésére megérkezik Jeruzsálembe, a Sionra. A tanúságok a mi számunkra a Sámuel első könyvéből írott szakaszban, amelyet mindjárt fel is olvasok, Sámuel első könyvének 6. fejezete, a Sámuel könyv első rész 6. fejezetében van az a rész, amikor visszaküldik a filiszteusok a Fridládáig, az van, amikor a láda Fridláda Jeruzsálembe érkezik, egy kis kitérővel, de az is nagyon tanúságos. Tehát 2 Sámuel 6:1-től olvasom. Azután összegyűjtötte Dávid Izrael legkiválóbb ifjait, 30 000 embert. Elindult és elment Dávid az egész hadinéppel Baalé Jehudába, Kirjat Jairim egyébként a másik neve, ahol a láda volt, hogy elhozza onnan az Isten ládáját, amelyet a rajta lévő kerubokon trónuló seregek uráról neveztek el. Rajta trónuló seregek uráról nevezték el. Az Isten ládája ját egy új szekéren szállították, ugye a legutolsó emlék az utazásról a szekér volt. A pogány filiszteusok egy új szekérre tették a ládát, de ugye nem ismerték a Bibliát, nem ismerték a Szentírást. Nem tudták, hogy kell bánni a ládával, csak azt tudták, hogy minél hamarabb meg kell szabadulni tőle, mert Isten szent jelenlét az. És a pogányságukat, a báványimádó életüket tönkretette teljesen. A pusztulás érte őket utól, ezért meg akartak szabadulni Istentől. Nem Istenhez akartak megtérni, hanem tőle minél messzebb akartak kerülni. Ilyen a bűnszerető ember. Azt mondja Jézus, hogy azért nem jön a világosságra, hogy le ne lepleződjenek cselekedetei, mert szereti a bűnt. Aki azonban a világosságra jön, kitűnik cselekedetein, hogy Isten szerint cselekedte azokat, mert a bűnbánat, a megtérés is Isten szerinti cselekedet. Tehát ugye a Fridládát most kezdenek a horvátok. De hát ugye az Urat szeretjük. jobban, mint a világbajnokságot. Nekem higgyétek el. Gondoltam, hogy rövidebben prédikálok, hogy meg lehessen nézni a meccset. Aztán mondom, hogy nem, távozz tőlem, Sátán. Nem vicces. Oké. Okay. Jó, így van, tehát Abinádáb házából, amely dombon állt. Abinádáb fiai, Uzzá és Ahjó vezették az új szekeret. Elvitték az Isten ládáját Abinádáb házából, amely a dombon állt. Ahjó ment a láda előtt. Dávid és Izrael egész háza pedig szent táncot járt az Úr szín előtt. Tehát nagy volt a lelkesedés. Szent táncot járt az Úr szín előtt. Mindenféle cipruson hangszereknek, citerának, lannak, dobnak, csörgőnek és cintálnyírnak a kíséretével. Tehát fú, ez nagyon, nagyon lelkesít, nagy durulás volt. Amikor Nákon szérűjéhez értek, Uzzá az Isten ládájához kapott, és megfogta, mert megbotlottak az ökrök. Ezért fellángolt az Úr haragja Uzzá ellen, nyomban lesújtott rá az Isten meggondolatlanságáért, és meghalt ott az Isten ládája mellett. Dávid pedig megdöbbent attól, hogy az Úr összetörte Uzzát. Ezért nevezik azt a helyet Perec Uzzának, azaz összetörte az Úr Uzzát, mindmáig. Akkor félni kezdett Dávid az Úrtól, és ezt gondolta, hogyan jöhetne hozzám az Úr ládája. Nem akarta hát Dávid magához vitetni az Úr ládáját Dávid városába, hanem elvitte a gáti Obéd-Edom házába. Obéd-Edom, Obéd a szolgát jelent, szolgáló embert jelent. 3 hónapig volt az Úr ládája a gáti Obéd-Edom házában, és megáldotta az Úr Obéd-Edomot. És egész házanépét. Azt mondja Dávid, húha, jelentették ezt Dávidnak, királynak, hogy megáldotta az Úr Obéd-Edom házanépét. És mindenét az Isten ládájáért. Tehát az Isten jelenlét, azt mondja Dávid, az jó. Jó, csak másképp kell csinálni, mint eddig. Másképp kell közeledni az Istenhez, mint hogy eddig közeledtünk. Elment azért Dávid, és örvendezve elvitte Isten ládáját Obéd-Edom házából, Dávid városába. Amikor 6 lépést tettek azok, akik az Úr ládáját vitték, ő egy bikát és hízott borjút áldozott. Dávid teljes erővel táncolt az Úr színe előtt, és gyolcs efódot kötött magára Dávid. Így vitte el Dávid az Izrael egész és Izrael egész háza az Úr ládáját, örömrivalgással és küldzengéssel. De Miká, Saul leánya, ugye Dávid első felesége, éppen akkor ugye több nevűség volt, de tudjuk, hogy Isten kezdettől fogva az egynevűséget teremtette már az édenkertben. Dávid, de Mikál, Saul leánya éppen akkor tekintett ki az ablakon, amikor az Úr ládája Dávid városába, azaz Jeruzsálembe érkezett. És látta, hogy Dávid király ugrálva táncol az Úr szín előtt, és szívéből megvetette Dávidot, Mikál. Az Úr ládáját bevitték, és oda tették a helyére, annak a sátornak a közepén, amelyet Dávid font föl, ez nem a szent sátor volt, ez Dávid sátora volt. Akkor Dávid égő áldozatokat és béke áldozatot mutatott be az Úr színe előtt. Miután Dávid bemutatta az égő áldozatokat és a béke áldozatokat, megáldotta a népet a seregek urának nevében. Majd az egész népnek, Izrael egész sokasságának, minden férfinak és nőnek osztott egy-egy lepényt, préseldatóját és aszuszőlőt. Azután az egész nép hazament. Dávid is hazament, hogy megáldja háza népét. De Mikál, Saul leánya kijött Dávid elé, és azt mondta, milyen dicső volt ma Izrael királya. Úgy mutogatta magát az udvari emberek és szolgálók előtt, ahogyan csak a féleszű ember szokta magát mutogatni. Dávid ezt felelte Mikának. Azó szín előtt jártam szent táncot, aki engem választott apát helyett, és egész házanépe helyett, és engem rendelt az Úr népének, Izraelnek fejedelmévé. Igen, azó színe előtt. És ha még ennél is jobban megalázkodom, és még alávalóbb leszek is magam szemében, akkor is tisztelni fognak a szolgálányok, akiket te emlegetsz. Ezért nem lett gyermeke Mikának, Saul leányának holtanapjáig. Milyen döbbenetes, hogy vitte Dávid az áldást, meg akarta áldani a feleségét, és tudjuk, hogy a gyermek áldás az Istentől van, és mivel az áldást elutasította, bolond módon, ezért áldatlan maradt, meddő maradt egész életében. Félelmetes dolog azért ezt látni, az áldott élet és az áldatlan életnek a kontrasztját. Két történet, az egyik ugye az ifjú hév, a nagy csimbum cirkusz, óriási élmény, fantasztikus lelkesedés, és a vége nagy bukás. A másik, a 1 Korinka 17-ben is olvassuk ezt a történetet, Esdrás megemlékezik erről, rudakon viszik felszentelt leviták a második alkalommal, az Isten igének rendelése szerint, hogy akászfa rudakat kellett készíteni, rudakon vállon kellett vinni a fridládát megszentelt levitáknak, és másodjára már így jár el Dávid, az ige szerint jár el. Ugyanilyen öröm van, de mégis abban a mederben történik, ami az Isten szerint való meder. Szintén C.S. Lewis-tól idézem szabadon, a pogány kultuszok képviselői, és már-már a pogánnyá váló kereszténység is azt mondja, ezt éreztem. Ezt érzem. Így érzem. A Krisztus tanítványa, az evangélium hívő pedig azt mondja, ezt hiszem. Óriási különbség. Ma nagyon erőteljesen betört a pogány vallás, a pogány kultusz a kereszténységbe is. Egy csomó pogány rítus üti fel a fejét, keresztény nevezett istentiszteleteken is. De a keresztény élet az nem az érzések vezette élet, az érzések megcsalnak. Jó napon van, szeretlek. Rossz napon van, kötekszem veled. Nem helyvaló. Mennyire fontos, ugye, hogy ezt hiszem. Tök mindegy, mit érzek, ezt mondta Isten. És Dávidnál ezt látjuk, ezt a váltást látjuk. Ezt mondta Isten. És amikor Isten igéje szerint jár el, akkor bírja az Isten áldását az életében. Csak egy érdekesség, ez is egy profétai előkép. Dávid gyolcs efódot visel. A gyolcs efód az papi öltözet volt. Tehát istentiszteleti szertartáskor viselték a istentiszteleten szolgálók. Tehát Dávid pedig Júda törzséből származott, júdabeli volt, azaz nem Lévi törzséből származott, így ószövetségi értelemben nem volt jogos úgy gyolcsefódot viselni, papi öltözetet viselni, de hogy mennyire új szövetségi volt a látásmódja már ennek az embernek, és valamit megértett ott a, talán a néhány hónap alatt is imádkozott, és kereste az Urat, hogy most hogy elrontottam, úgy gondoltam pedig, hogy Sionba jön az Úr. Mert valami távoli időre vonatkozólag kaptam kijelentést, hogy a Messiás el fog jönni Jeruzsálembe. És elrontottam, hogy nem jól csináltam. Jó volt a szándék, csak rossz volt a kivitelezés. És ezt ugye Dávid megérti, és vált. Mégis gyors efódban van, és Isten nem rója megérte, sőt, még azért sem, hogy az áldozatok bemutatásában valamilyen módon szerepet vállal, azt mondja az írás. Sault meg megveti az Isten ezért. Hogy lehetséges ez? Azért, mert Dávidban élt egy új szövetségi megértés, amit Péter apostol mond, a királyi papság. Az új papság, amely a Melkisédek rendje szerinti papság, emlékeztek rá, legutóbb beszéltem a mélyebb tanításokról, hogy vannak az alaptanítások, a tanítványság alapjai, és a mélyebb tanítások, ami a zsidókhoz írva 7. fejezetében kezd kibomlani, ez a Melkisédek rendje szerinti papság, amely végig kíséri az Ószövetség első könyvétől egészen végig az utolsóig ez a kinyilatkoztatás a Bibliát, tehát az új szövetség már megjelenik az Ószövetségben is. És vannak emberek, akik ezt felfedezik. És ezek az emberek hívő emberek voltak, a hit által megigazult emberek voltak, és ilyen ember volt Dávid is. Ezért visel ő új szövetség értelemben papi öltözetet. És mi is, ugye 1 Péter 2.9-et idéztem egyébként. A gyolcs a szentek igaz cselekedetei. Jelenések könyve 19. rész 7.-9. versében azt olvassuk, hogy a gyolcs az a szentek igaz cselekedetei. Az igaz cselekedetekről pedig azt mondja Jézus, hogy meglátogatni az özvegyet, az árvát nyomorúságában, ugye Jakab mondja ezt a kegyesség, aztán enni adni, börtönbe elmenni, azaz közösséget vállalni üldözött keresztény testvéreinkkel. Elsősorban a börtönbe elmenni azt jelenti, hogy nem szégyellem, ne szégyell az én bilincseimet, mondja Pál. Tehát nem feltétlenül börtönmissziót jelenti Jézusnak a szavai, hanem hogy ne szégyell azok akkor sem a tiédet, amikor majd nem lesz divat keresztények lenni, hanem lesznek, hogy becsuknak a börtönbe, mint egy bűnözőt, csak azért, mert követte Jézus Krisztust. Ugye mi azért nem értjük ezeket, mert nálunk nincs ilyen, nincs tapasztalatunk ezzel a mai generációknak már. Amikor ezek így elhangzanak, ott sok ilyen tapasztalat van. Az üldözés tapasztalata. De nem mondom, hogy a börtönmisszióra nincs szükség. Ne értsenek félre. Csak ne gondoljuk azt, hogy kimerítenénk Jézus szavait, ha csak erre gondolnánk. Tehát az igaz cselekedetek ebben az értelemben, és kétség kívül megjelenik Dávidban a messiás iránti hit, a Krisztusba vetett hit, és a kegyelemből nyert bűnbocsánat megértése is. És még egy gondolatsor, miért Jeruzsálembe? Miért Jeruzsálembe viszi Dávid a Fridládát, és miért nem Gibeonba, ahol a Szent Sátor föl van állítva, és a papok folyamatosan napi rendszerességgel, a napi szertartásnak megfelelően mutatják be a reggel és az esti áldozatot. És folyik az istentisztelet, a szent kenyerek asztala, a mécsesek égnek, és ott a szentek szentje, ami üres. Nincs ott a Fridláda. Miért nem Gibeonba viszi a Fridládát? Miért Jeruzsálembe viszi a Fridládát? Dávid első dolga, amikor egész Izrael királya lett, ugye először 30 esztendős korában hosszú üldöztetés, várakozás, nehézségekkel teli időszakot követően. Saul üldözte, ugye féltékeny volt rá, mert Isten őt választotta Saul után királynak, és Saul, az akkori király halára kereste Dávidot. Mégis Júda királyává lesz, Hebronban uralkodik, déli város, Jeruzsálemtől délre. Egy elég fontos és jelentős város volt, még a kánaáni korból. Itt éltek ugyanis a Anák fiai, az egyik legerősebb nép, óriások, így is az Anák azt is jelenti, óriások, és Kirjat Arbát, ugye Hebron kánaáni neve volt ez, Arba városa. Arba volt az egyik tekintélyes, jeles óriás, nagy termetű, erős harcosok voltak. Ki emlékszik, ki foglalja el Hebront? Káleb 80 évesen. 80 évesen Káleb, azt mondta, most is olyan az erőm, mint 40 évvel előtte. Na most ugye ne várd, hogy az Isten áldása úgy nyilvál meg az életedben, hogy 80 évesen még olyan erős leszel, mint 40 évesen, mert ez egy speciális helyzet, ugyanis ő hűséges volt Istenhez, amikor a kémeket elküldte Mózes a föld kikémlelésére, és azt mondta, hogy Isten nekünk adja ezt a földet, és József is ugyanilyen hűséges volt az Istenhez, és 40 év, mivel másik 10 kém ellene beszélt Isten szavának, és csüggesztette a népet. És nem az Isten szava szerint szólt hitet, hanem csüggesztő beszédeket mondott az Isten akaratával szemben a népnek, ezért nem mentek be az ígéret földjére. Elpusztultak 40 éven keresztül, 20 évestől fölfele, 6 köteles férfiak, mind elpusztultak. És hogy miért volt ugyanolyan ereje Kálebnak 80 évesen? Azért, mert az Úrtól volt ez. Isten természetfeletti módon megáldotta őt, hogy az a frissesség, az a 40 kimaradt év, az kárpótlásra adott neki. Ő ezért volt 80 évesen, még ilyen kilobbanó formában, ezt értettem meg. Csodálatos az Istennek a kegyelme. És József is, azért tudjuk, hogy ő is milyen erőben volt még, amikor a kánaáni városokat elfoglalták. És akkor azt mondja Káleb, ugye Istentől ezt a város kéri, és Káleb foglalja el ezt a várost is válik. Káleb városává egyébként Levita város is lesz, tehát bizonyos számomra szakrális jelentőséget is kap azon a területen. És a királyságát Dávid tehát, elég részletesen elmondtam, Hebronban kezdi, Júda felett. és majd 7,5 esztendővel később jönnek el a törzsek, ugye jön a rivalizálás Júdá és Izrael között, sok minden történik, ezt most ne ecseteljük. Azt mondja, amikor egész Izrael király lett, az első dolga az volt, és azt olvassuk az 1 Krónikák 11.3-ban, hogy elmegy, és Jebuszt, azaz Jeruzsálemet elfoglalja. És oda teszi egész Izrael székhelyét, azt választja, ezt a kicsi várost egyébként, egy szikla erőd volt a hegyen, ezt választja fővárosnak. Miért? Tudjuk, hogy van forrása, méri a Gihon forrás, a Kidron völgyben ilyen csatornákon keresztül már a kánaanék is bevezették a vizet a városba, ezért jól védhető volt, jól ellátható város volt, stb. De nem ezért van. Dávidnak volt egy megértése az Istentől, hogy mi a szerepe Sionnak, ugye Jeruzsálemnek a másik neve a Sion a Bibliában. Sion egyébként néha jelenti a népet is, tehát Izrael népét is, de leggyakrabban Jeruzsálemre vonatkoztatva említ az ige. Csak néhány zsoltárt hadd idézzek, amit a Dávid az Úrtól kapott. A második Zsoltár 6-os verse. Én kentem föl királyomat szent hegyemen a Sionon. Hebronban kenték fel, nem? De Dávid igazán királyá a Sionon lett. Miért? Mert akkor volt ott, ahol Isten rendelte. Tudjátok, nekem döbbenetes azt látni néha keresztény emberekben, hogy azt gondolják, hogy mindegy, hol vannak. Az élet körülményei kimozdítják őket az Istentől rendelt helyükről. Dávidnak tök jó helye volt Hebronban. Az egy fejlett nagyváros volt. És elmegy, még háborúzik is, hogy elfoglaljon egy kisebbet. De ez volt az Istentől rendelt hely, amerre ő vágyakozott, és azt mondta, hogy az lesz az Úrtól való hely. És azt mondja, hogy ott kentem én királyá Dávidot. Ott lett igazán azzá, aminek én terveztem. És mennyire fontos, látjátok, hogy az életünkben odafigyeljünk Isten vezetésére. És milyen csodálatos az, hogy az Isten kész vezetni az embereket, és milyen kegyelmes az Isten, hogyha letértünk az ő útjáról, ugye emlékeztek az Ószövetség áldozatoknak az új szövetségi üzenetére, hogy meg lehet térni. De a megtérést kevés, ha nincs odaszentelés. És ha van odaszentelés, van hála áldozat, és van öröm az ember életében. És ha az is van, akkor nincs öröm az életünkben, tompaság van az életünkben. Ha nincs meg az odaszentelés. Aztán 9. Zsoltár 12-es verse, zengjetek az Úrnak, aki a Sionon lakik. Ott lakik az Úr, azt mondja Dávid. Mondjátok el a népeknek felséges tetteit, evangelizáljatok. Aztán az 51. Zsoltár második verse. A tökéletes, szépségű Sionon ragyogva jelenik meg az Isten. Ugye ez a Krisztusnak a megjelenése, első megjelenése, majd a visszajövetele, a második visszajövetelére nézve egy profécia. Vagy 86. Zsoltár 6-tól 8. versé. Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. Ha a síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is elárasztja áldásával. Ugye az őszi eső egyébként semmit nem ér már a tavaszi vetésre. Mert aratás ugye nyáron van. De azt mondja, hogy még az őszi eső is áldás lesz nektek. Újult erővel haladnak és megjelennek Istennél. A Sionon, azt mondja az Úr. Tehát ami Sionon völgyén, nehéz időszakon is mentek keresztül. Nem késik az Úr. Megszabadít benneteket, és élvezni fogjátok az Isten szent jelenlétét. És a 102. Zsoltár 22-23-as vers, ez ugye Dávidban ezek a kijelentések voltak, ezek éltek benne. Ezért volt számára fontos a Sion, mert az Úr rakhelye volt az. Isten ezt választotta, mindjárt olvasom is. Tehát 102. Zsoltárból a 22-23-as versek. Hirdessétek az Úr nevét a Sionon, és dicséretét Jeruzsálemben. Amikor összegyűlnek a népek és országok, hogy az Urat tiszteljék. Ez megint már összecseng Ámosz proféta szavaival. És végül számomra nagyon kedves ige, gyülekezet plántálás kezdetén az Úr megmelegítette a szívemet ezzel, az igével, azt mondja az írás a 132. Zsoltár 13-14, mert a Siont választotta ki az Úr, azt kívánta a lakóhelyül. Ez lesz a lakhelyem örökre, itt fogok lakni, mert így kívánom. És milyen nagyszerű dolog az, amikor Isten az ő népére ezt mondja, hogy kívánok velük lakni. Ezt választottam lakóhelyül. Együtt akarok lenni velük. És természetesen előre tekint a Sionra érkező mesiásra, a Krisztus második visszajövetelére, ahogy ezt már említettem is. És még csodálatos igék vannak itt, meg gondolatok, mert a következő kérdés, amivel foglalkozni fogunk, hogy miért a Fridládát, és miért nem a sátrat vitte Dávid a Sionra, miért volt ez a kulcskérdés. Csak előrevetítve mondom, hogy a Fridlád az Isten trónja, jelenlétének helye. A sátor, vagy a Fridlád a tetejét, ugye, említettem már itt nektek, a kegyelem királyi székének, vagy trónjának nevezték. Az irgalom helye. És erre a trónra utal a zsidókhoz írt levél írója, hogy járuljatok bizalommal a kegyelem királyi székéhez, a királyi trónjához, a Krisztus által. Tehát maga a láda az Isten szent jelenlétét mutatta, de Dávidnak a kegyelmet jelentette. Dávidnak az ószövetségkorban nem a rettenetes hely volt a Fridláda, ahol az Isten szentsége megjelenik és meg lehet halni, hanem az életek forrását jelentette. Az életet jelentette. És mert Dávidnak az életet jelentette az Isten jelenléte, ezért nem érdekelte más. És így lehet szent életet élni, hogy amikor az ember megragadja az Istennek a jelenléte, és akkor azt mondja, hogy már nem kell más. Már nem játszom a világgal, és nem rájátszom az Isten akaratával, hanem az Istent akarom szolgálni. Mert vágyom utána. Vágyom őt követni. Kívánom ezt a felismerést, és majd megnézzük még a Fridládában található elemeket, hogy mik voltak a Fridládában, és milyen új szövetség üzenete van, mert ugye Dávid sátorról beszélünk, amiről azt mondja az írás, hogy felépítem az új szövetségkorban. Ha Dávid ezeket fontosnak tartotta, akkor valami új szövetség üzenete van annak, ami a ládában van. Tehát a bizonyság ládája is volt ez egyébként, az Isten emlékeztető üzenete a népek között. Imádkozzunk most, csendesedjünk el. Drága mennyatyám, segíts nekünk, hogy ne csak halljunk, hanem értsünk is. Imádkozzon majd kegyelmet nekünk, hogy amikor elmegyünk szent jelenlétedből, legyen igaz az életünkre, hogy a Szentlélek templomaiként élünk, hogy dicsőséget betöltse az életünket, és meglátszódjuk az rajtunk. Szabadíts meg bennünket a kétlelkűségtől, a megalkuvásoktól, a szégyentől. Adj igaz bűnbánatot, megtérést, oda szentelést, oda szentelt életet, hogy szívünk, lelkünk fölszabaduljon a te dicséretedre és magasztalásodra. Amen. Amen. Nagyon sok csodálatos üzenet van még. Még abban, hogy miért Jeruzsálem, miért a templom, miért ott a templom, amivel még foglalkozunk, és nyilván nem véletlenül vettem elő ezt a témát, magam szempontjából is. Tehát magam is fontosnak tartottam elkezdeni tanulmányozni az igét, miért építsünk házat az Úrnak. Miért? Mi van mi a Biblia? Tehát mit mond az Isten igéje ezzel kapcsolatban? És úgy voltam vele, ha már rászárom az időt, akkor profitáljatok belőle ti is. Az Úr áldjon meg titeket.